Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyarság Kutató Intézet sikeresen beazonosította második Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezteli a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
A különféle találkozók során a Szent Atya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel, de ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mint egy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a Szeprome szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző Szeprome szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai Szeprome szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 000 szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlétés online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SZEPROM elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petri Jó atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SZEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés, ez igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szó töve, hogy hí. És ebből a hí ige tőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező kézi sztóterba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés. És például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni sztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom, viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni, például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni semmi, és mégis elhisszük, szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el, ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötlete?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasulandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek. Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Most a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot. Továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményre adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én meg ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el? Vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat?
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jól rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen! Ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből, és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált, most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Adi Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Mm.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Móra Ferenc a Rabember fiai címírásának 6. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Medvecki Ádám Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmesterrel beszélgetünk életéről, művészetéről és hitéről. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma folytatjuk az egri püspökök történetéről szóló sorozatunkat, ma Szalkai Lászlóról beszélgetünk, Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renát, a Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Nátrán István, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Vércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották, minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Krisztus tanításából nyilvánvaló, hogy az isteni szeretet kiáradásba csak úgy kapcsolódhatunk bele, ha magunk is szeretünk, az isteni élethez hasonlóan mi is személyi kapcsolatokat építünk ki. Úgy tölthetjük be az Istenkép más hivatását a világban, ha dolgozunk a világ dolgainak, tárgyi viszonyainak, személyes viszonyokká való átformálásán. Feladatunk minden emberi viszony megtisztítása, lelkivé, szellemivé formálása. Csak a többi ember felé megnyílt személyiség méltó a Szent Háromság életközösségére, a lélek benne lakására. Istenünk, a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és kegyelme lelkesítsen a lélek szerinti életre.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.